Határozzuk meg a tartó igénybevételi ábráit. A feladatunk egy háromcsuklós tartó, amelynek támaszerőit és belső kapcsolati erőit előre meghatároztuk, és itt külön feltüntettük. A támaszerők vektorait rajzoljuk be a kiindulási ábránkban. Az A támasznál van egy felfelé mutató és egy jobbra mutató támaszerőnk, a B támasznál pedig egy lefelé mutató és egy ugyancsak jobbra mutató támaszerőnk. Rajzoljuk föl az egyes tartószakaszokhoz tartozó előjelszabályunkat. Ezen a szakaszon bal oldali előjelszabályt fogunk használni. A tartó tengelyéhez illesztve ezt az előjelszabályt. Ez így fog kinézni. A felső szakaszunkon is a bal oldali előjelszabályt alkalmazzuk. A tartó tengely 90 fokkal fordult el. Ennek megfelelően 90 fokkal fordítsuk el az előjelszabályunkat is. Tehát amikor a felső szakaszon dolgozunk, akkor ezen előjelszabály alapján fogunk haladni. És keret tartóknál érdemes a jobb oldali függőleges elemet jobb oldali előjelszabály alapján vizsgálni. Tehát ide a jobb oldali előjelszabályt fogom lerajzolni. Tehát amikor ezen szakaszon haladunk, akkor ennek megfelelő előjelszabály alapján fogunk dolgozni. Kezdjük a normál igénybevételek ábrázolásával a megoldást, azon belül is az A támasztól induljunk el. Az A támasznál rögtön találkozunk normál erőként az A Z erővel, amely 117,5 kN-os nagyságú tengelyirányú erőről van szó. Az előjelszabálynak megfelelően negatívnak minősül, illetve nyomja a keresztmetszetet, a nyomást pedig mínusz előjel szoktuk ábrázolni, tehát a szemléleti megoldás is ugyanarra az eredményre vezet, hanem az előjelszabályt, hanem a húzás-nyomás összefüggését használjuk fel. Tehát mindenképp mínusz 117,5-öt kell ábrázolnunk itt. Utána, mivel más erő nem tartózkodik ezen a rúdelemen, egyre följebb haladva a keresztmetszeten, mert új erő nem változtatja meg a kialakult értékünket, ezért ezt az értéket konstans függvény szerint végighúzzuk ezen az elemen. Ezzel a függőleges tartórészen meg is van a normál igénybevétel ábrázolása. Induljunk el a gerenda, felső gerenda rész bal oldalán a következő lépésként, ahol már az elfordult előjelszabályt fogom használni. Innen a széléről indulva rögtön adódik az F1, amely tengelyre merőleges erő, tehát majd nyíró erőnek fog minősülni, tehát ebben az ábrában nem szerepel. Tehát nulla értékről indulunk, tovább helyezve jobbra a keresztmetszetemet, látom, hogy őt balról semmilyen normál erő nem előzi meg egészen a csomópontig, tehát idáig egy nullás ábrán van. A csomóponton átugorva vizsgálva az első keresztmetszetünket, utána láthatjuk, hogy ezt a keresztmetszetet már balról a teljes L-alakzat megelőzi, nem csak a konzolos rész. Tehát ha itt elvágom a tartónkat, akkor tőle balra esik ez a függőleges elem is. Erről az egész így első részről gyűjtsük össze az erre a keresztmetszetre normál erőként működő hatásokat. És ez nem lesz más, mint az AX erő. Az AX erő ezen előjel szabály alapján negatívnak fog minősülni, illetve ez az erőirány a keresztmetszetünket nyomja, tehát ennek megfelelően is mínusznak ítéljük meg. Az AX erő 5 kN, tehát itt ébred egy 5 kN-os nyomóerő, ami normál erőként működik, mínusz 5-ként ábrázoljuk őt. Tovább haladva egészen végig tudok haladni a tartó, a függőleges vagy a vízszintes tartóelemen teljes hosszán, nem történik változás, nem lép be új erő, tehát végig tartom ezt az 5 kN-os értéket. Érdemes észrevenni, hogy a csuklóban ismerjük a belső erők értékét, tehát azon belső erőknek a megfelelő ábránban meg kell jelenni. Külön nem ábrázoljuk őket, hiszen belső erőkről van szó, hogy itt az ábrákban változtató hatással csak a külső erők bírnak, tehát őket külön nem ábrázoljuk, viszont meg kell jelenniük értékkel a megfelelő ábrában, tehát itt a csuklónál, ha leolvassuk a normál igénybevételt, az mínusz 5, és ennek felel meg a csuklóerőként kapott 5 kN-os belső erő, tehát akkor ilyen irányban megfelelően ábrázoltuk, megkaptuk a ebben a koordinátában leolvasott értékként az 5 kN-t. Következik az utolsó szakaszunk, ahogy az előbb ezt megállapítottuk, ezt vizsgáljuk jobbról, tehát a B támasztól elindulva rögtön látunk itt egy BZ erőt, 37,5 kN-os nagysággal, amely normál erőként, tehát tengelyirányú erőként működik, húzza a keresztmetszetünket, tehát pozitívnak fog minősülni, illetve a jobb oldali előjel szabályból indulva is ugyanerre a következtetésre jutunk. Azonos irányba mutat a pozitív megoldással, tehát akkor pluszként fogjuk őt ábrázolni, mégpedig plusz 37,5-ként. Tovább haladva, egyedül az F2-vel találkozunk ezen a rúdelemen, de az nyíróerő ábrába fog szerepelni, hiszen tengelyre merőleges erőről van szó, tehát végig haladhatok ezzel az értékkel ezen az elemen, nem történik további változás. Ezáltal a normál igénybevételi ábránk megvan, haladjunk tovább a nyíróerő ábrával, megint kezdjük a megoldást az altámasznál. Az altámasznál tengelyre merőleges erővel találkozhatunk, ez az AX. Az AX az előjel szabály szerint negatívnak minősül, 5 kN, mérjük fel ezt a mínusz 5-öt. Utána tovább haladva ezen a rúdelemen újabb erő nem lép be, tehát nem változtatja meg semmi ezt a mínusz 5-öt, úgyhogy ezt konstans függvény szerint végig húzzuk a tartóelem teljes hosszán. Utána áttérünk a vízszintes elemére a tartónak, most már az elfordult előjel szabályt alkalmazzuk, induljunk el ennek az elemnek a széléről, látunk egyből egy lefelé mutató tengelyre merőleges F1-es erőt 80 kN-nal. Az előjel szabály szerint akkor ez negatívnak fog minősülni, akkor az ő helyénél mérjük is fel ezt a mínusz 80-as értéket. Ezt a mínusz 80-as értéket egészen a csomópontig tudom tartani, odáig nem történik változás. A csomóponton átugorva már belép a vizsgálandó tartó részek közé a függőleges elem, és hiszen az így kialakuló keresztmetszetet balról már megelőzi az egész ellalakzat, erről az egészről gyűjtsük össze a aktuális tengelyvonalunkra merőleges erőket, tehát jelen esetben függőleges erőket, ezáltal a 80-on kívül már számításba kerül az AZ erő is, amely a mínusz 80-unkat plusz 117 és féllel fogja megváltoztatni, hiszen felfelé mutató erőről van szó, ami pozitívnak minősül, tehát itt okoz egy 117-es ugrást, vagyis a mínusz 80-hoz a 117-et hozzáadva plusz 37 és felet fogunk kapni. Tehát átugrik ide az ábránk. Végig tudok haladni a további részen, változtató hatás nem alakul ki, tehát tartom ezt az értéket. Egészen a tartóelem végéig. Megint megfigyelhetjük, a csuklónál leolvassuk az értéket, 37 és felett tudunk leolvasni, és a CZ az ennek felel meg, tehát csuklóerőként számított érték, függőleges irányban 37,5. Ez a tengelyre merőleges irányú erők ábrájában, vagyis a nyíróerő ábrában meg is jelent, tehát akkor megfelelő a számítás és a ábra szinkronja. Haladjunk tovább az utolsó tartóelemünkön, megint vizsgálódjunk jobbról, ugye könnyebb dolgunk van, ha jobbról vizsgálódunk, B támasztól indulok el, B támasznál a BX tengelyre merőleges, tehát nyíróerőként üzemel, a jobb oldali előjel szabályt használva ez negatívnak minősül, a BX 55 kN, tehát mérjük fölött mínusz 55-ként. Ezt az értéket egészen az F2 támadáspontjáig tudjuk tartani, ahol is belép ugye az F2 értéke pozitív 60 kN-ként, vagyis a mínusz 55-önkhöz hozzáadjuk ezt az értéket pozitív 60-nal, vagyis egy 60-as változtatást eszközölve átugrik az ábrán plusz 5-re. Utána már más erő nem lép be, tehát ezt a plusz 5-öt tartva, ezt végighúzzuk a tartó elemünk további részén, és ezzel megvan a nyíróerő ábránk is. Végig a teljes nyíróerő ábránk konstans függvény szerint alakult, ennek megfelelően az utolsó ábrában a nyomatéki ábrámon minden szakaszomnak lineárisan kell alakulnia a két ábra közötti differenciális összefüggés miatt. Kezdjük a baloldali tartóelemmel, itt is a megoldást. Induljunk el az A ponttól, az A pontot nem előzi meg balról olyan hatás, ami forgató hatással bírna, tehát nullából indulunk ki. Egy darab konstans függvény nyírja le ezen a szakaszon a nyíróerőmet, ennek megfelelően itt akkor egy darab lineáris függvény alakítja ki a nyomatéki ábránkat, ami abból fakad, hogy ezen a rúdelemen az egyes keresztmetszeteket vizsgálva csak az AX-nek lesz a keresztmetszetektől balra vizsgálódva nyomatéki hatása, az A ponttól távolodva egyre nagyobb karral forgat az AX, ezáltal lineárisan, egyenesen, árnyosan alakulva távolság növekedésével egyre nagyobb nyomatékokat fogunk kapni. A differenciális összefüggést felhasználva pedig egy konstans függvényhez egy lineáris nyomatéki függvény tartozik, hiszen ha a nyíróerő értéke nem változik, akkor a nyomatéki függvény meredeksége nem változhat. A nyomatéki függvény meredekségét a nyíróerő függvény értékei írják le. Tehát a nullából indulunk ki, vizsgáljuk akkor meg ennek a tartóelemnek az utolsó keresztmetszetét és az ott kapott értéket egyenes vonallal összekötve a nulla értékkel megkapjuk az első szakaszunkat. Tehát ebben a keresztmetszetben vizsgálódunk, tőle balra lévő tartó részről gyűjtsük össze a nyomatékokat a keresztmetszet súlypontjára, az AZ ugye nem forgat, áthalad ezen a súlyponton, tehát az ő nyomatéka nulla, az AX fog forgatni 6 méteres karral, az AX az 5 kN, 6x5 az 30 kN lesz, órával ellentétes irányba forgat, tehát mínusznak fog minősülni, tehát ez itt egy mínusz 30-as nyomaték. A két értéket kössük össze egy egyenessel, illetve megint alkalmazhatjuk a húzott oldalas megoldásunkat is, az előjel szabályt kikerülve, az AX nyomatéka ugye az órával ellentétesen forgat, az itt elképzelt keresztmetszetnek a bal oldali felét húzza, a jobb oldali felét nyomja. Az ábra mindig a húzott oldalon kell, hogy kialakuljon, mivel a bal oldali felét húzta a nyomaték, ezáltal balra rajzolandó föl a kiszámított érték. Ha ezt alkalmazzuk, akkor nem kell foglalkoznunk a előjel szabályokkal, ez balról és jobbról is mindig igaz kell, hogy legyen, hogy az ábránk mindig a húzott oldalra kell, hogy kerüljön a nyomatéki vizsgálódásnál. Folytassuk a megoldásunkat a felső vízszintes tartomány vizsgálásával. Kezdjük a konzolos résszel. Ott is egy konstans nyíróerő ábrán van, tehát ennek megfelelően itt a nyomatéki ábrának lineárisnak kell lennie. Észrevetjük, hogy itt egy egész nagy nyíróerő értéken van, ennek megfelelően egy elég meredek nyomatéki ábrára számíthatunk. Számoljuk ki akkor a csomópont előtti keresztmetszetben, hogy mennyi a nyomaték, hogy ettől balra vizsgálódva csak a konzolon lévő hatások nyomatékát kell figyelembe vennem. Ettől a keresztmetszettől balra, tehát az F1-nek van csak nyomatéka, ami 80 kN és másfél méteres karral forgat erre a keresztmetszetre, tehát 80-szor másfél, azaz 120 kN a nyomatéka, órával ellentétesen forgat, negatívnak minősül, vagy a húzott oldalas összefüggést felhasználva a keresztmetszet felső szálait húzza, ezáltal felfelé mérem ezt a nyomatéki értéket. A nullával lineárisan összekötve megvan a megoldás ezen szakaszon is. Ugorjunk át a csomópont túloldalára, ugye ez mindig azért érdekes, mert a csomópontot megelőző keresztmetszettől balra még csak a konzolos rész van, a csomóponton átugorva felvett keresztmetszetet már balról az egész L-alakzat megelőzi, tehát erről a teljes alakzatról kell összegyűjtenünk az összes olyan hatást, ami nyomatéki forgatással bír a vizsgálandó keresztmetszet súlypontjára, tehát most már nem csak a 80-as hatást kell figyelembe vennünk, hanem az AZ és az AX forgatóhatását, és az AZ továbbra sem forgat, nincs karja, viszont az AX-nek van egy 5x6-os nyomatéki értéke, azaz 30, tehát az F1 nyomatéke az a 120-hoz hozzáadva ezt a 30-at, 150 fog itt kialakulni, tehát itt egy kicsi ugrásra számíthatunk, amely által egy 150-es nyomatéki érték fog adódni. Minden ilyen belső csomópontban érdemes mindig rögtön megvizsgálni, hogy kialakul-e az egyensúly. Az egyes rodvégekről átadódó nyomatékoknak együtt nullát kell eredményezni a csomópont vonatkozásában. Erről a rodvégről egy 120-as, erről a másik függőleges rodvégről egy 30-as nyomaték adódik, a csomópontra ez összesen 150, amelyet egy ellentétes forgatású 150-es nyomaték tart nyugalomban, tehát a három nyomatéki értéket összeadva valóban nullát kaptunk, tehát a csomópont egyensúlyban van. A következő szakaszunk megint csak egy lineáris egyenesből fog állni, hiszen nem változik végig a nyíróerő értéken, tehát akkor itt ezt egy darab egyenessel kell leírnunk. És érdemes észrevennünk, hogy itt ezen a szakaszunk felében egy csukló üzemel, a csukló pedig nem képes nyomaték felvételére, vagyis ott biztosan nulla lesz a nyomaték. Természetesen, hogyha ettől a keresztmetszettől balra vizsgálódva kiszámítanám a tőle balra lévő hatások nyomatékát, nullát kellene kapnunk, de mi tudjuk előre, hogy a csomópontban mindenképp nullának kell lenni, tehát számítás nélkül is ezt meg tudjuk állapítani. És hogyha ennek nullának kell lennie, tudjuk, hogy ez a vég érték 150, és azt is tudjuk, hogy itt egy darab konstans függvény írta le a nyíróerőt, amihez itt egy darab lineáris egyenesnek kell tartozni a nyomatékábránkban, akkor számolás nélkül rögtön a másik végpont nyomatékát is megállapíthatjuk, hiszen itt folytatólagosan kell, hogy alakuljon a nyomatékábránk, egy egyenessel kell berajzolnunk, ezáltal mindenképp itt is 150-es nyomatékra számíthatunk, hiszen a csukló távolság felében működött, ezáltal a két végértéknek azonosnak kell lennie. De hogyha erről meg szeretnénk győződni, akkor természetesen az utolsó keresztmetszetet megvizsgálva, attól balra lévő hatások nyomatékát figyelembe véve, és erre az eredményre kell jutnunk, tehát ettől balra lévő hatásként az F1 forgat mínusz irányba 9,5 méteres karral, az AZ forgat 8 méteres karral pozitív irányba, illetve az AX forgat 6 méteres karral mínusz irányba, ezt a három hatást összegezzük, akkor természetesen plusz 150-es nyomatékot kell kapnunk. Tehát megvan a ezen a szakaszon is a nyomatékjábránk, jön az utolsó tartomány. Két rút csatlakozásáról van szó. Két rút csatlakozásánál tudjuk, hogy az egyik rúdvégen számolt nyomatéknak kell kialakulni a másik rúdvégen is, tehát rögtön ezen rúdvég utolsó keresztmetszetében felrajzolhatjuk a 150-et. Látjuk, hogy itt is végig konstans nyíróerőábránk van, tehát végig lineáris nyomatékábránnak kell kialakulnia, oly módon, hogy ezen pontban itt a nyíróerőnek egy ugrása van, mégpedig egy olyan ugrás alakult ki, amely egy előjelváltással párosul. Ennek megfelelően itt a nyomatéki ábránkban akkor a meredekségnek törés, ugrásszerűen meg kell változnia, ezáltal egy törés fog kialakulni, és ennek a törésnek olyan mértéknek kell lennie, amely egy lokális szélső értéket eredményez, ugye az előjelváltás okán. Ennek megfelelően akkor az F2 támadáspontjánál számítsuk ki a nyomatéki értékünket, ezt mindenképp sokkal praktikusabb jobbról figyelembe venni, hiszen balról az F1, az AX és az AZ forgatna erre a pontra, míg jobbról vizsgálódva pedig csak a BX fog forgatni, hiszen a BZ-nek nincs karja ehhez a keresztmetszethez képest, tehát ő neki nem lesz nyomatéka. Tehát a BX nyomatékát figyelembe véve 55x3 méteres karra kapjuk meg az eredményt, amely 165 leadódik, és a jobb oldali előjel szabálynak megfelelően ez pozitívnak minősül, illetve a húzott oldalas előjel szabály alapján is ez jön ki, hiszen itt elképzett keresztmetszet vonatkozásában ez a nyomatéka belső felét húzza a keresztmetszetnek, a külsőt pedig nyomja, tehát a belső keresztmetszeti részt húzta, akkor arra kell rajzolnom a megkapott nyomatékunkat, tehát ebben az irányban, az előjel szabály alapján, és ugyanezt kaptuk meg, tehát mind a kettő szerint ebbe az irányba kell felrajzolnunk a megkapott 165-ös nyomatékunkat. Kössük össze lineárisan a 150-nál, illetve az utolsó pontban, a B pontban megállapíthatjuk, hogy tőle jobbra nem forgat semmilyen hatás, tehát ott nulla eredményt kell, hogy kapjunk. Így a 165-öt összeköthetjük a nullával is. Bármelyik szakaszon végezhetünk meredekségvizsgálatot, az egyes szakaszok meredekségeinek meg kell egyeznie a fölöttük lévő nyírúerő ábra értékével, illetve a nyírúerő ábra területét kiszámolva két keresztmetszet között meg kell kapnunk ugyanezen két keresztmetszet között a nyomatéki változás mértékét. Ezeket ellenőrzésnek bármikor felhasználhatjuk, illetve érdemes megnézni a előjelváltások helyén kialakul-e szélsőérték, az ugrások helyén kialakul-e törés az ábrában. Hogyha mindegyik teljesül, akkor jól oldottuk meg a feladatot.